Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Folytatjuk is a beszélgetésünket itt a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban. A mai vendégem a Rotary Klub Debrecen vezetője Ármus Róbert. Hát mi másról is, mint a Rotary életéről beszélgetünk a mai műsorban. Mennyi tagja van egyébként most a Rotary Klubnak? Hogyan tudják tartani például a debreceniek a pestiekkel a kapcsolatot? Tehát, hogy lehet azt tudni, hogy hány tagot számlál akár nemzetközi szinten is maga a szervezet?
Igen, nagyon szigorú a rendszerünk, szóval a tagokat nyilván tartjuk, és nem csak a tagokat, hanem a tiszteletbeli tagokat, azok, akik már nem aktív tagok, de a Rotaryban részt vettek. Nagyságrendileg olyan 1.400.000-en vagyunk jelenleg a világon a Rotaryban, ezért is lehetünk talán a legnagyobb civil szervezet. Magyarországon 1.200-an vagyunk jelenleg tagok. Mondhatni azt, hogy minden nagyvárosban van egy klub, de az sem ritka, hogy a nagyobb városokban több klub létezik. Debrecenben egyelőre csak egy van, viszont, ha jól emlékszem, Szegeden például 3-ban, Budapesten 10 darab, Győrben 2, és miért van több klub? Ezt nehéz megfogalmazni, de az adott létszám felett a Magyarországon nagyon nehéz a klub élet. És valahogy így alakult ki ez a szokásjog, hogy míg mondjuk Amerikában a több száz fős klub az simán tud működni, addig Magyarországon valahogy a klubok ilyen 50-es létszámban már megálltak, és akkor inkább alapítanak egy új klubot.
Az jutott eszembe, hogy azért tényleg az 1900-as évek elején annyira jellemző volt ez a típusú klub élet, hogy elmegyünk valahova, megosztjuk egymással a gondolatainkat. Jó, ez nyilván férfi klubként indult.
Ez így van.
Annak idején, de most már azért vegyes ilyen értelemben a tagság, tehát, hogy nyilván hölgyek is vannak benne, de hogy maga ez a, az, hogy van hova elmenni, van ahol meghallgatnak, ahol tudok eszmét cserélni, ahol tudok ötleteket gyűjteni, vagy el tudom mondani, hogy van egy olyan ötletem és célom, és tudok hozzá partnereket találni ennek a megvalósításához, hogy ez régen annyira jellemző volt, most már talán kevésbé vannak ilyen helyek, ahova lehet fordulni, de hogy az nagyon pozitív, hogy a Rotary ilyen értelemben meg tudott maradni ennek a típusú klub életnek a arcának talán.
Szerintem az is fontos, hogy megmaradtunk, vagy úgymond a Rotary az életben maradt, hogy a különböző szakmák csak egy fővel képviselhetik magukat a klubban.
Ez mit jelent?
És talán ez is indok lehet arra, hogy miért lehet több klub egy városban. Ez azt jelenti, hogy például építészmérnökből a adott klubban csak egy lehet. Nyilván a mi klubunkban is sok vállalkozó van, más téren vállalkozik, de így egy kicsit ez már szabadabb. Viszont az alapításkor például egy vaskereskedő lehetett benne, és még egyet már nem engedtek be pont azért, hogy esetlegesen a szakmai feszültség az ne legyen meg. Illetve, ami fontos, hogy valaki lehet a saját szakmájában nagyon-nagyon jó, és úgy tudja nézni a másik szakmáját, hogy kívülállóként is tud olyan véleményt alkotni, amivel elősegíti az ő munkáját. Ha viszont ugyanabban a szakmában vannak, akkor előfordulhat, hogy csak egy dolgot látnak, és nem látják a fától az erdőt.
Sok esetben a Rotaryt talán azonosítják még mindig a cserediák programmal. De beszélgessünk már egy picit a cserediák programról is, hogy ez most hogyan tud működni. Említetted az előbb, hogy szinte a világ bármely tájára lehet küldeni gyereket, és lehet onnan fogadni. De hogyan?
Egyszer a történet jelentkezni kell. Nyilván van egy elvárás. Ugye fontos az, hogy a cserediák programunk ez nem egy utazási iroda és nem egy nyelviskola. Itt is ugye meg kell felelni különböző elvárásoknak. Azaz nem küldünk olyan diákot, akivel esetlegesen probléma lehet kint. Szigorú szabályok vannak, sok feltételnek kell megfelelni. Lásd, a cserediák kint léte, illetve az itt léte alatt alkohol tilos fogyasztani. Nem lehet olyan kapcsolatot létesíteni, ami mondjuk házassághoz vezetne. Fontos az, hogy milyen programról beszélünk. Van hosszú program, jellemzően ezek a egyéves hosszú programok, amik arról szólnak, hogy egy évig mondjuk Brazíliába küldünk innen egy diákot, vagy Mexikóból fogadunk egy éven keresztül egy diákot. A feltételeket ugye egy külön bizottság vizsgálja, elbeszélgetéssel, jelentkezéssel. Nyilván itt van már egy alapnyelvi felkészültségi elvárás. Volt arra példa, sőt korábban majd, hogy nem csak ez volt a legerősebb, hogy semmelyik diák nem tudott úgymond idegen nyelven, is úgy mentek ki, és kint tanulták meg. Viszont az utóbbi időben inkább már az jellemző, hogy a helyi elvárásoknak megfelelően egy vagy több nyelven jól vagy elfogadhatóan beszélnek a diákok, így sokkal könnyebb. Ugye a diákok célzottan érkeznek már hozzánk a jelenkezés szempontjából, tudják azt, hogy hova szeretnének menni, és tudják azt, hogy hova nem szeretnének menni. Nyilván ennek is van egy lehetőség tára, hogy például, hogyha én akarok menni Afrikába, akkor megnézem, hogy ott tudok-e menni, vagy nem mehetek. Ha valaki megfelel a feltételeknek, utána pedig van egy kvóta, amivel lehet menni, és hogyha ennek megfelel az ország, vagy az országok, hogy akkor tudjuk fogadni azt a mennyiségű diákot, és tudjuk küldeni azt a mennyiségű diákot, akkor el lehet menni. Egész életet, ugye, ami kint van, vagy illetve nálunk van, azt a cserediák felelősök koordinálják, ugye ezt a nemzetközi Rotary folyamatosan felügyeli, szóval a diákok nincsenek úgymond egy percesen magukra hagyva, ha bármi problémájuk van, akkor azt azonnal tudják jelezni adott személyeknek, és onnantól kezdve az megoldásra kerül, és hát nyilván, ami fontos lehet még ebben a programban, hogy nem csak a kinti diákokért felelnek az ottani klubok, hanem az itteniért is. Próbáljuk úgy szervezni az életünket, így Rotaryn belül is, hogy a diákokat vigyük el, mutassuk meg a kultúránkat, mutassuk meg a helyeinket, az ételeinket, a személyeinket, a saját személyiségünket. Lássanak bele abba, hogy miért jó nálunk lenni, és ugye itt is rotációban működik például egy éves cserediák lét, hogy nem egy szülőnél van, vagy egy befogadó családnál van a diák, hanem akkor mondjuk háromnál kb. Negyed évente változik az, hogy kinél vannak, így több családot is megismerhetnek. Ugyanúgy iskolába kell járniuk, illetve ugyanúgy kell tanulni a nyelvet. Alapelvárás az, hogy magyarul megtanuljanak a diákok. Hát nyilván anyanyelvi szinten a magyar nyelvet nem könnyű elsajátítani, viszont nagyon jó eredmények vannak. Van olyan diákunk, aki nagyon-nagyon szépen tudott beszélni, miután innen elment, és ugye a legtöbb cserediákunk visszajön. Nemrég volt egy ugyanisztem koreai cserediákunk, aki itt volt ezelőtt 25 évvel, és akkor most úgy hozta az élet, hogy egyéb okok miatt el kellett jöjjön Magyarországra, és akkor úgy volt, akkor visszajön Debrecenbe, és meg is látogatott bennünket, feleségestől és családostól együtt. És ez is egy nagyon jó visszajelzés arra, hogy a cserediák program miért jó, mert nagyon jó szívvel jött ide vissza hozzánk, és kereste meg a régi mentorait, akik itt segítették az útját.
Milyen érzés rotarisnak lenni?
Nekem nagyon jó. Nem tudok más helyet nyilatkozni, a klub tagjaink helyett, viszont én úgy gondolom, mindenki ez az érzés van leginkább benne, hiszen hogyha nem így lenne, akkor én vallom azt, hogy nem lennének ott a találkozóinkon, vagy nem lennének klubtagok.
Csak hogy nem olyan egyszerű, azt említetted te is sokszor összegyűjteni például az adományokat. Tehát van ennek egy ilyen nehéz része is, amikor tényleg dolgozni kell, gyűjteni kell, vinni kell, pakolni kell, például, nem tudom, karácsony előtt, hogy szebbé tegyétek azoknak az ünnepét, akiknek lehet, hogy más nem kerül a fa alá.
Nagyon nehéz, viszont számomra nehezebb volt az átadás. Sokszor gondolom én is, és szerintem sokan vagyunk még ezzel úgy, hogy az én helyzetem a legnehezebb, a legnagyobb problémáim nekem vannak. És hát ezeknél az átadásoknál kiderült, hogy nem, azok a problémák, azok valójában nem is akkora problémák, hanem azok a helyzetek, amiben emberek kerülnek, és ahogy kerülnek, azok sokkal-sokkal nagyobb problémák. A teher, amikor pakolni kell, ugye próbáltunk segíteni itt az ukrajnai háború esetén is, az első időszakban kamionokat pakoltunk meg adományokkal, és vittük le a kisvárdai gyűjtőközpontba, és akkor utána ők az ottani klub vitte át. Ott sem az volt a nehéz, amikor be kellett pakolni a kocsiba, vagy le kellett vezetni addig, hanem amikor így hozták vissza a beszámolókat, hogy hova vitték, kinek adták, milyen helyzetben kellett azt odaadni. Vajon voltak negatív részek is, amikor eltűntek az adományok, és akkor, amikor például eltűnik az adomány, akkor nyilván az emberben már egy olyan rossz érzés, hogy milyen szörnyű a világ, hiszen mi ezt azoknak akartuk odaadni, akik tényleg rászorulnak, és lehet, hogy nem azok kapták meg. Ezek sokkal nehezebb szerintem, mint az, hogy tényleg valaki bemenjen a boltba, és akkor egy kilórist megvenjen és odaadjon.
Azok a nehéz és lelkileg megterhelő pillanatok, amik egy-egy ilyen osztás kapcsán az embert érik, vagy egy-egy ilyen nehéz helyzetnek annak a rálátása, hogy milyen sorsok is vannak a világban, meg az életben, az nehéz lehet. Hogyan tudjátok ezt lerakni, ezt feldolgozni, ezt nem továbbvinni? Mert azért ez annak, akinek nem ez a szakmája, például nehéz lehet valahogy külön választani, és nem a mindennapokba görgetni maga előtt, vagy magával vinni.
Én úgy gondolom, hogy lerakni nem tudjuk. De nem is, hogy akarjuk, sőt, jobbat mondok, ez egy kicsit erőt ad ahhoz, hogy a holnapot is meg tudjuk csinálni ugyanígy, vagy jobban. vagy még nagyobb tömeggel, még nagyobb lehetőséggel. Egyik barátunk javasolta azt, hogy úgymond nagy közös adományozás helyett csináljunk egy ételosztást. És mondtam, hogy biztos, hogy nem. Én nem fogok menni, megszervezek bármit, viszem a edényeket és minden ilyesmi, de én nem fogok osztani. Ezt mondtam azelőtt, hogy akkor most karácsonykor sikerült kivinni a rászoruló családoknak az adományt. És most már abból táplálkozva, hogy milyen dolgok voltak, miket láttam, szívesen megcsinálnám ezt az ételosztást, és tudom azt, hogy lenne olyan helyzet, például, hogyha egy olyan család jön, ahol mondjuk kisgyerekek vannak, az engem nagyon mélyen tud érinteni, hogy rettentően sajnálnám azt a helyzetet, és nagyon jó szívvel adnám oda azt az ételt, de pont lehet, hogy az a pillanat adna erőt a következő lépéshez, hogy hogyan tudnánk bármi más is tenni.
Akkor lehet azt mondani, hogy az ember valahogy a munka során megerősödik?
Biztosan, ez egy nagyon jó kifejezés ez, hogy tanulunk abból, amit csinálunk.
Milyen tervek vannak a 2024-es évre?
Ami most nagyon fontos terv, és ha jól megy, akkor össze is fog jönni, szeretnénk egy jótékonysági estet szervezni. Nagyon könnyűnek tűnt ez a feladat, hiszen csak egy olyan rendezvényt kell megszervezni, ahol legalább 120 fő megjelenés, akkor onnantól kezdve már kész is a projekt. Ugyanakkor nagyon hamar kiderült számomra, hogy ez nem is annyira egyszerű. A célt is megfogalmazni, hogy milyen jótékonysági szándékkal szeretnénk ezt az eseményt megszervezni, már ez is fejtörést okoz, mert biztosan tudja sok mindenki, hogy azért mi egy olyan szervezet vagyunk, akit nagyon könnyen meg lehet találni. Weboldal, Facebook, bármi elérhetőség, és hát sajnos vagy szerencsére napi szinten érkeznek megkeresések rászoruló családoktól kezdve egészen a komolyabb problémákig, és nehéz úgymond válogatni ezek között. És ha megvan ez a cél, akkor könnyebben meg tudjuk szólítani az embereket, hogy miért jöjjenek el egy jótékonysági estre, ami pénzbe kerül. És nyilván a pénz az fedezi az estnek az adott költségeit, de nyilván nem az a célunk, hogy csak a költségeket termeljük ki, hanem egy olyan tartalékot képezzünk, amiből akár egy gyereket, akár egy családot, vagy akár egy következő programot meg tudunk finanszírozni, hiszen a klub élethez az is hozzá tartozik, hogy ami adományozás, jótékonyság van, azt jellemzően a klubtagoknak a befizetéseiből, vagy külső partnereknek a szponzorációjából, vagy befizetéséből, adományából finanszírozunk. Itt nincsenek olyan jellegű dolgok, hogy ránk szakad a bank, és akkor a pénzzel nem tudom, mik ez mindig a klubtagok finanszírozzák és teszik hozzá, és nyilván az ilyen események, az ilyen jótékonysági rendezvények, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy nagyobb dolgokat tudjunk tenni.
Na de hogyan lehet ennyi kérésből jól választani?
Szerintem jól nem lehet választani. Vagy sajnos nem tudunk jól választani, mert minden kérést nem tudunk teljesíteni. Szeretnénk, de nem tudunk minden kérést teljesíteni. Van az a pillanat, amikor meg kell hozni a döntést, hát nyilván jelen esetben az elnöknek az utolsó döntési joga, hogy akkor valamivel illetegye a voksot. Én úgy gondolom, hogy jó embereket bízta meg a rendezvénynek az előkészítésével, és ők egy olyan objektív tervezetet tudnak előkészíteni, ami jó helyre fogja ezt a döntést terelni.
Említetted a négy kérdést, igen, de végül nem beszéltünk róla. Elmondod, hogy mi az a négy kérdés, ami meghatározza alapvetően ezt a szervezetet? Hogyha valaki hallja, és azt gondolja, hogy ezzel tud azonosulni, hogy az ő lelkében ezek valahogy rezonálnak, akkor mi az, amire figyeljen?
Hát a legfontosabb szerintem az, hogy igaz-e az a cselekedet, amit teszünk, vagy amit gondolunk. Ugye ez egy nagyon faramúci vagy egyszerű kérdésnek tűnik az, hogy igaz-e, hiszen az én igazságom lehet, hogy nem ugyanaz, mint a te igazságod, viszont hogyha elvonatkoztatunk attól, hogy kinek van igaza, akkor nagyon könnyen ezt meg lehet hozni, ezt a döntést, hogy valóban igaz-e az a kérdése való válasz, amit fel kell tegyünk. Ugye, amit cselekszünk, az valóban azt szolgálja, amit szeretnénk, hogy szolgáljon a cselekedetünk. Ez is megint csak egy szubjektív történet lehet, viszont nagyon-nagyon leegyszerűsítve pontos választ fog arra adni, hogy mit tegyünk. Szóval az igaz-e után a következő kérdés, tisztességes-e minden érintett számára, amit fogok tenni? Megint csak egy olyan kérdés, amire szerintem a választ nagyon könnyen meg lehet hozni. Elősegíti-e a barátságot és a jó akaratot? Fontos az, hogy mi barátként tekintünk mindenkire. Nincs vallás, nincs politika, nincs etnika, nincs semmilyen döntési jog, csak az, hogy barátként nézzünk rá, és ugye a javát szolgálja minden érintettnek. Ha minden egyes pillanatunkat így próbálunk élni, akkor onnantól kezdve szerintem megvan oldva a probléma, legyen szó háborúról, vagy legyen szó szegénységről.
És azon gondolkodtam téged hallgatva, hogy persze a kérdéseknek egy részére lehet azt mondani, hogy de hát ez szubjektív, hogy most igaz-e, meg hogy jó célt szolgál-e, de hogyha alapvetően valahogy úgy fogalmazzuk meg, hogy nem árt senkinek, és egyébként a közösség javát szolgálja, az a valami, amit kigondolt valaki, hogy mi lehet a cél, és hogy alapvetően az jó és jó, jó indulatból van, akkor szerintem lehet többféle igazság is. De hogy a közös benne az, hogy jó.
Szerintem már, hogyha eljutunk addig, hogy valaki ezeket a kérdéseket felteszi, már a jó útra léptünk. És onnantól kezdve nem lehet rosszat cselekedni. És abban igazad van, hogyha a egyszerűséget nézzük, akkor is már az iránymutatás megvan, és gondolom azt, hogy akkor onnantól kezdve mindenki fog tudni segíteni.
Engem a béke szó is megfogott egyébként nálatok.
Törekszünk mindig a békére. Békésen próbáljuk megoldani a világ összes problémáját. Biztosan meg lehet oldani, meg ha akarjuk. És ugye mi már vagyunk 1,4 millióan, erre vonatkozom, hogy megpróbáljuk ezt elérni. Ugye a Kavics elv alapján, hogyha mi megszólítunk még csak egy embert, akkor már onnantól kezdve mindenki meg tud szólítani a világon mindenkit. Nem véletlenül van itt a gyermekbénulás elleni érdemünk is, hiszen csak megszólítottuk egymást, és megmutattuk azt, hogy ez egy rossz dolog, és hogy kellene tenni.
Mennyire volt például ezt a projektet nehéz végigvinni?
Nyilván nem voltam ott, ugye ez még az 1940-es évek környékén történt, viszont ahogy látom, amilyen hatékonysággal kezdték el is ment végig a világon, én úgy gondolom, hogy mindenki tudott ezzel együtt mozdulni, élni, hiszen nem véletlenül sikerült ennyire rövid idő alatt ezt megoldani.
Csak hogy itt az az érdekes, hogy ha 1940-ben végig tudtak vinni egy ilyen típusú célt, akkor 2024-ben nem lehet akadály, amikor már tényleg olyan eszközök vannak, és pillanatok alatt megy az információ, és 3 óra alatt ott vagyunk, bárhol szinte, vagy egy fél nap alatt, a világ másik végén, hogy talán szerencsés időben élünk ahhoz, hogy most, ha akarunk jót tenni, akkor lehet jót tenni.
Ebben teljes mértékben egyetértek, és itt fontos az, hogy jó célt kell megfogalmazni.
Hát reméljük, hogy ezzel az adással segítettünk abban, hogy a jó irányába toljuk az elképzeléseket. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál,
és beszélgethettünk,
és nagyon sok sikert meg eredményes évet kívánok nektek.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. A mai vendégem a Rotary Debrecen elnöke volt, Ármus Róbert, és mi másról, mint a Rotarynak az életéről, az eszmélyiségéről beszélgettünk. Ha lemaradtak volna az adásunkról, akkor visszahallgathatják a rádió ismétlésében vagy a felületeinken, és tartsanak velünk egy hét múlva, és én itt leszek, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígmanda.
Ez volt a Lélektér Vígmandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.